Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk az örökkévaló Úr mai vasárnap délelőttön azzal az igével, amit írva találunk, Pál apostol rómabeliekhez írott levele 9. részének a 16. versében. Istennek szent igéjét Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből a 9. rész 16. verséből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Annak okáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Isten. Annak okáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Isten. Eddig Istennek írott igéje. Testvéreim, aki ezt a mondatot hallja, és nem ismeri a Szentírást, illetve azt az összefüggést, amelyben ezt a mondatot olvassuk, vagy csak felületesen ismeri, egyfajta fatalizmust, sorszerűséget hall ki belőle. Az ember csinálhat bármit, úgyis az Isten dönti el a történéseket, mert nincsen akarat szabadsága. A szabad akarat kérdése régi teológiai probléma, 2000 éve kíséri az egyházat, és mindmáig éléken foglalkoztatja a teológusokat, de itt másról, vagy más hangsúlyról beszél az Isten igéje. És pedig Istent mindent megelőző és felülíró kegyelméről, amely kegyelem abban mutatkozott meg, hogy Isten bármit visszavont volna abból a szövetségi ígéretéből és hűségéből, amelyet az időknek kezdetétől tett az ő népe számára, már az Ószövetségben, akár egyes emberek, egyes családok, egyes nemzetek irányába, semmit nem kényszerült visszavonni, de mégis meg tudta újítani ezt a szövetséget és kinyitni, immár nem csak az egyes ember számára, hanem a világ minden népe számára. Hiszen épp az Istennek az az evangéliuma, öröm üzenete, hogy minden emberhez, a világ minden népéhez, színtől, nyelvtől függetlenül elérkezett az üdvösség. Csak hogy azt az isteni szeretetet némelyek olyan természetesnek vették, hogy semmibe vették. És testvéreim, hogyha 2000 évvel később ez igék papírra vetése után körülnézünk a mai úgynevezett népegyházi világunkban, ugyanezzel a problémával találkozunk, hogy az Isten szeretete annyira természetessé vált és jelenléte, hogy néhányan semmibe veszik. Mert ingyen van és kegyelemről, és azt gondolják, ahogy cinikusan fogalmazott Rousseau, a felvilágosodás egyik elméje, Istennek az a dolga, hogy megbocsásson. Ezzel a cinizmussal él azóta is a modern ember, Istennek egyetlen dolga van, én bármit csinálok, megbocsásson. És eljutottunk oda, testvéreim, amivel ti is találkoztok a mai közgondolkodásban, hogy az ember addig merészkedett el, hogy kérdőre vonja Istent. Hogy miért tetted ezt, Uram, és miért engedted? És hogyan vannak a dolgok a világon, amit nem értünk. És Pálnak a fájdalma éppen az, hogy az ő népével történt meg ez. És ezért érdemes az egész 9. fejezetet elolvasni. Mert ezzel kezdi Pál apostol, hogy én kész lennék az életemet átokká tenni az én népemért, akik közül vér szerint származom, azért, hogy eljussanak a Krisztus ismeretére. Azt mondja, átokká tenném az egész életemet, ha kerüljek én kívül ezen a kegyelmen, csak az én népem, akiket szeretek, az enyém, akik vér szerint hozzám tartoznak, eljutnának valamiképpen a Krisztus ismeretére. Olyan fájdalom van, testvéreim, ebben az apostoli megnyilatkozásban, amit talán töredékesen mi is érzünk, amikor valaki, aki nagyon közel van hozzánk, elindul a romlásnak az útján. Nem csak az istentelenségnek az útján és a Krisztus nélküliségnek az útján, hanem elindul az üdvösség nélküliségnek az útján. A poklot éri már itt a jelenvaló világban. Így mondja Pál apostol, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen való az én szívemnek fájdalma, mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakasztva Krisztusról az én atyám fiaiért, akik rokonok nekem test szerint, akik izraeliták, akik megkapták a kiválasztásnak a kegyelmét, akik megtapasztalták, úgy ahogy hallottuk Mózes könyvéből, a fáraóval, a világ legnagyobb hatalmával szemben Istennek a mentő szeretetét, és olyan természetessé lett ez a szeretet, hogy elfeledkeztek róla. Ez az igazi fájdalom, hogy akinek adatott Krisztus, ahol természetes az ő jelenléte, az ember elfeledkezik erről az isteni szeretetről. Ott, ahol bizonyság van róla, mert megjelent az én népem között, mondja Pál apostol, mert megjelent a mi népünk között is, valahogy ez a szeretet meghalványolott. Nem véletlen, hogy a Jelenések könyvében a 7 levél között a mennyei Krisztus éppen ezt veti az efézusi gyülekezetnek a szemére, hogy meghűlt benned az első szeretet, ez a panaszom irántad. Amivel szerettél engem akkor, amikor elindultál követni, amikor elindultál egy másik életre. És az Úristen igazságát belefordította ez a kiválasztott nép a saját igazságába. És nem látják, hogy megjelent az Isten szeretete. Nem látják, hogy itt van az Isten szeretete. Csak az Isten hiányt látják. Hát nem így vagyunk, testvéreim, a mai időkben is. Hogy sokan nem látják az Isten szeretetét, a kegyelmét, amely megújulóan árad ki az életünkre, csak az Isten hiányt. A világ hiánya. Annak nehézségeit, pedig itt vannak az apró csodák, itt van a szeretet, itt van az irgalmasság, itt van a megbocsájtás, itt van az élet a maga teljességével, az örömben. Csak hát a legtöbben a hiányt látják, hogy miért történik meg ez vagy az. A mi életünkben miért eshet meg betegség, természeti katasztrófa, és kérdez az ember, valahol ott vagyunk, amit már említettem, ahol az ember veszi magának a bátorságot, hogy kérdőre vonja az Istent. Nem alázattal válaszokat vár, hanem kérdőre vonja az Istent, és durcásan elfordul. És ezzel elvétette a mértéket. Amikor a teremtőt összekeveri a teremtménnyel. És ez az, ami szintén ebben a 9. fejezetben benne van. Na ez az a gőg, amit az Isten nem enged. Ezért a próbatételeket Isten büntetéseként éli meg az ember, nem pedig jóra nevelő akarataként, holott a kegyelem mindennél nagyobb. És ebbe a kegyelembe ember nem szólhat bele. Ezért hozza a példákat. Azt mondja, ígérete volt Ábrahámnak, de ezt az ígéretet nem a világ szabályai szerint a nagyobbik gyermek örökölte, hanem a kisebbik. Ígérete volt Jákobnak is, Izsáknak is. És mégsem a nagyobbik Ézsau, hanem a kisebbik Jákob örökölte. És ezt a kegyelmet semmifajta emberi közbeavatkozás nem tudja megváltoztatni. Ígérete volt Istennek a szabadításra, az ő népét illetően, és kevés volt a fáraó hatalma és a világ akkori legerősebb hadserege. A történelem példáiban, testvéreim, azt látjuk, hogy ember meg nem változtathatja, semmivé nem teheti Isten kiválasztó kegyelmét. És ezt jó nekünk tudni, bármi történhet a világban. Itt, abban a bizonytalanságban, amiben most benne vagyunk, itt Európában és a nyugati kultúrában, az Isten kegyelmét, kiválasztó szeretetét semmi emberi meg nem változtathatja. Hát ezt a kegyelmet megtapasztaltuk, látni kellene, testvéreim. Hát amikor bejöttek a mi őseink utolsó keletről jövő vándor népként, pontosabban még utánunk néhányan jöttek töredékek, akik belénk olvadtak, a kúnok vagy a jászok. De hát Isten ezt a népet megtartotta, és miért tartotta meg, és miért nem jutott a többi keletről érkező nép sorsára? Hát mert azért, mert ezt a népet megtalálta Jézus Krisztus. Nem könnyen. És ebben a megtartó kegyelemben vagyunk itt 1000 év. Mikor eljön a török hódoltság kora, ma már elképzelhetetlen, testvéreim, hogy fél országnyi területek teljesen pusztaságban maradtak. Rogérius váradi kanonok írja, amikor a törökök kivonulnak, hogy Gyulafehérvártól jön Kolozsvárig gyalogosan, és 9 emberrel találkozik Gyulafehérvár és Kolozsvár között, akik a nádasokból félve bújnak elő. Ennyi maradt. És ebből, a nép nélküliségből Isten minket életre hívott, itt vagyunk. Gondoljatok bele, hozok közelebbi történelmi példát, amelyet ti átéltetek. A 20. század közepétől, vagy első harmadától olyan ideológiák pusztították és férkőztek be, amelyek az Istent nagyon távol szerették volna tartani. És olykor sikerült megtörni a hagyományt, épp a tegnap voltam Tihanyban egy esküvőn, ahol a családdal leültünk, aki nagyon erősen kötődik ehhez a templomhoz és ehhez a gyülekezethez. 3 nemzedékre visszamenőleg, és meséltek azokról az időkről, az 50-es évekről, amikor nem volt könnyű bejönni ezen a templomajtón. És amikor mégis az isteni kegyelem, hol a házi bibliórákban, hol pedig itt a templomban megmutatkozott, életté lett. Hát hol vannak ezek az ideológiák? Hol vannak ezek a hatalmak? Testvéreim, nagy igazság, vigyétek el magatokkal. Az Isten kegyelmét semmi emberi történés, semmi emberi hatalom nem tudja semmissé tenni. Mert ez a kegyelem mindennél nagyobb, és nekünk ezt kellene látni. A Krisztusban közénk jött kegyelmet. És itt értjük meg, hogy nem azé, aki akarja. És nem is azé, aki fut. Ide kevés az emberi. Mert ha azé lenne, aki akarja és aki fut, akkor lehetne örökíteni a hitet. A hit nem öröklődik, testvéreim. Ha örökölhető lenne, hívő szülőknek soha nem lenne hitetlen gyermek. A hit az mindig rátalálás Krisztusra. Keresztjénné lesz az ember. Ígéretként születik, s a keresztségben elpecsétetik. De keresztjénné úgy lesz. És ezért csodálatos, és ha körülnézek ebben a templomban, és látom az arcokat, akkor én tudom, hogy lesz, mikor az Isten megszólít valakit évek, évtizedek után. És megkeres. Úgyhogy már nincsen semmi hagyomány, nincsen tradíció. De az Isten kegyelme megkeresi azokat, akik nyitottak erre a kegyelemre. Az Isten szeretete itt van, de nem csak megkeresi, hanem meg is találja. Isten Jézus Krisztusban nekünk egy újjá épített életet ajándékoz, olyan szeretetet, amely fölötte van a világ minden hiába valóságának és kihívásának. Mert ez megszólít és megérint. Nem azé, aki akarja, és nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Isten. Mert a kegyelem valami sokkal több, mint a mi emberi előfeszítésünk. Ennek egy pillanatát gyönyörűen ragadja meg Reményik Sándor, a nagy erdélyi költő, amikor azt mondja, először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol, aztán megfeszített köröm szakadtáig maradék erőd, akarsz eget ostromró akarattal, s a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyád, aztán elalírsz. S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz, utoljára is tompa kábulattal, szótlanul, gondolatlanul, mondod magadnak, mindegy, mind hiába, a bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, s egy pici csillag sétál szembe veled, s olyan közel jön szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, tenyeredre hull. Akkor magától szűnik a vihar. Akkor magától minden elcsitul. Akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem. Ez a magától, ez a kegyelem. Mert nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut. És hogy mit csinál az ember, az nem mindegy. De Isten következetesen viszi végig a maga akaratát népek, emberek életében. Ember nem vonhatja el Istennek ezt a szeretetét, mert az Isten teremtő és újjáteremtő hatalma olyan, mint ahogy a fazekas munkálkodik, aki az elrontott edényt újra tudja formázni. Tegnap, amikor jöttünk Szombathely felé, érdekes dolgot láttunk egy régi nagy olajos hordóból. Egy ilyen nagy öntözőt csináltak, az oldalát megfúrták, és ebből a nagy öntözőből igazából egy csodálatos virágváza lett, amit teleültettek. Hát, ha egy embernek a kreativitása eljut eddig, hogy abból a kidobni szánt anyagból csinál valami szépet, van kétségünk afelől, hogy a mindenható Istennek az a szeretete, amely hozzánk közel jött, ne tudna újjáformálni minket. Hatalmában áll minden. Hatalmában áll az ítélet is, és hatalmában áll a kegyelem is. És ez a kegyelem egyedül csak nála található meg. Ezt a kegyelmet kiérdemelni nem lehet, de ezt a kegyelmet elkérni lehet. Imádkozzatok, testvéreim, ezért a kegyelemért önmagatok és szeretteiteknek az életében, mert nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem egyedül a könyörülő Istené. Amen. Igen, Istenünk, a te kegyelmed mindenek fölött való, de mert kegyelemez, olyan sokan nem érzik ennek értékét. oly nagyon szeret minket, és oly természetessé vált ez a szeretet, hogy elfeledkezett az ember erről a szeretetről. Hányszor így vagyunk földi létünkben is. A szeretet akkor kell hiányozni, mikor már nincs itt az a valaki, aki szeretett minket. Hiányában jelenik meg annak igazi értéke. Ó, hányszor és hányféleképpen átéltük isteni szeretetednek hiányát, és mi azt gondoltuk, hogy te büntetsz, pedig mi mentünk messze. Valahogy rossz volt a szemüveg, amit felvettünk, a világ tette a szemeinkre, és csak a láthatókra nézett, és nem vette észre a láthatatlant, amelyet kinyitottál minden nép számára, minden ember számára, a mi számunkra is. De köszönjük azt a kegyelmet, amelyben megtaláltál minket, és köszönjük, amiben megtalálsz új és új életeket. Köszönjük azt a kegyelmet, amit megmutattál azoknak életén, akik nemrég koporsó mellett álltak, és el kellett engedjék a földi szeretetet, mert meg nem tarthatták, de meghallották és megtapasztalták a mennyei szeretet gyönyörűségét, és az örök élet reménységét. Tarts meg őket nemzedékről nemzedékre ebben, és légy vigasztalásul nekik szent lelked erejével. Ma azt az új életet, akit elpecsételsz magadnak a keresztség sákramentumában, fiad vére hullásával, tarts meg ebben a kegyelemben is, engedd nagyjá lenni szülei, keresztszülei példája, hite által, nagyszülei szeretetében, távolról jövő imádságokban. Építs újjá, őrizd meg minket, és taníts meg egyetlen, amit tehetünk, s akik lehetünk. Megtanuljuk, hogy nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem egyedül a tiéd, a könyörülő Isten. Ebben az irgalomban tarts meg minket, most is, amikor csöndben elét tesszük minden idehozott imádságunkat, és szívünk jövendőkéréseit is, hallgass meg fiadért Jézus Krisztusért. Amen.